Kedves testvéreim, ma este az életről, pontosabban az emberi életről beszélgetünk. Két igének a reflektor fénye világítsa meg előttünk az útat. Jézus azt mondotta egyszer, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Pál apostol pedig az ótestamentumi igét nagy örömmel idézi, mert az ő vallomása benne van ebben az ótestamentumi igében. Az igaz ember hitből él. Ezt a két igét mai szavakkal akarjuk elmondani, akkor ilyesmit kell megvallanunk, hogy Isten akarja az életet. Isten igent mond az életre. Sőt, az Isten a gazdag életre mond igent. Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Az Isten gondolata a szép, a harmonikus, a gazdag, a gyümölcsöző, kiteljesedő élet. Isten igent mond az életre. A másik ige pedig az igaz ember hitből él, arra utal, így is mondhatnánk mai szóval, hogy az igaz ember kapcsolatokban él. Hitből él, az azt jelenti, hogy Istennel kapcsolatban él, de ez az emberekkel való kapcsolatot is föltételezi, meg eredményezi. Hitből él, kapcsolatokból él. Ez legyen tehát a reflektorfény, ami bevilágítja előttünk ezt a területet. Ha az életről gondolkozunk, és a Bibliát nyitjuk, és a Bibliát tanulmányozzuk, akkor igazán dialektikus mondatokat találunk, ha valahol, hát ezen a területen igen. Ilyen igékre gondolok, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Vagy pedig átmentünk a halálból az életbe. Vagy pedig holtak valátok, és Isten kegyelméből életre jutottatok. Csupa dialektikus mondat. Ezeknek a fényében megkockáztatok egy ilyen mondatot. Nagyon biblikus ez a mondat, a maga furcsaságában is. Testvéreim, az, hogy még élünk, az egyáltalán nem bizonyítja azt, hogy már élünk. Az, hogy még élünk, nem bizonyítja, hogy már élünk. Az életet lehet úgy értelmezni, hogy néhány évtizedet kapunk arra, hogy a kisbetűvel írt életből eljussunk a nagybetűvel írható életre. És az, hogy a kisbetűvel írt életet még kapjuk kegyelemből, az nem jelenti azt, hogy már benne vagyunk az igazi életben. A nagybetűvel írt életben. Egyébként nagyon tanulságos, hogy a Szentírás két külön szót használ ennek a kétféle életnek a jelölésére. A biosz jelenti a testi, földi életet, és a zoé, görög szó jelöli az Istentől ajándékba kapott új életet. Egyfelől azt mondja a Szentírás, hogy atyáinktól örökölt hiába való életben járunk. Másfelől azt mondja, hogy isteni természet részeseivé lettünk. Ennek a kettőnek a feszültsége az emberi élet. Atyáinktól örököltünk egy bizonyos idegrendszert, egy bizonyos nevelést, értékrendszert, viselkedés, sőt, mozgásrendszert is, atyáinktól örökölt hiába való élet és isteni természet egyszerre van bennünk. Ennek a kettőnek a feszültségében élünk az emberi életet. Egy nagyon kedves, tanulságos ótestamentumi igét olvasok most a Példabeszédek könyvéből. 14. fejezetben találjuk ezt a különös igét. Az Úrnak félelme az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülésére. Az Úrnak félelme az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülésére. Álljunk meg ennél a különös kifejezésnél, hogy a halál csapdái. Körül vesznek minket a halál csapdái. Valaki azt mondotta, hogy egy ma született csecsemő már készen van a halálra. Egy ma született csecsemő már készen van a halálra. És onnan kezdve, hogy megszülettünk, a halál különféle csapdái lesznek körül minket. Ma már egyre több külső csapda is, fizikális csapda. Éppen ma reggel jött hozzám valaki sírva, és mondotta azt, hogy egy 6-7 éves kisfiú a napközisekkel együtt kiment a játszótérre, rádőlt egy vaskapu, és halott a kisgyerek. A halál csapdái mindenütt itt leselkednek rejánk. De most én nem csak erre gondolok, hanem vannak szellemi csapdák, amelyek majd, hogy nem veszedelmesebbek, mint ezek a biológiai csapdák. Vannak olyan csapdái a halálnak, amik nem engednek a zóéra, a mennyei életre eljutni. Erről mondok most még így előjáróban néhány gondolatot. Mik ezek a szellemi csapdák, amik a halál csapdái számunkra? Most az elsőt így mondom, testvéreim, többször is emlegettem, de idézzük vissza emlékezetünkbe ezt a mondatot. Nagyon sok ember azonosítja önmagát a testével, vagy a testét önmagával. Nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én test vagyok. Ez egy csapda, a halálnak a csapdája. Én test vagyok. Ameddig a testem él, virul, addig élek, addig ember vagyok. Ha hanyatlanak a testi erőim, az már nem élet. Ha meghalok, a semmibe zuhan alá az egész életem. A halál csapdája ez. Egy másik ilyen csapda az, hogy mások felelősek az én boldogtalanságaimért, és másoknak a kötelességük az, hogy engem boldoggá tegyenek. Halál csapdája. Van, aki az egész életét végig éli egy ilyen önsajnálat, hogy ez is, az is, amaz is felelős azért, hogy én boldogtalan ember vagyok. És ennek is, annak is, amannak is az lenne a feladat, hogy engem boldoggá tegyen, de nem teszik. Halálnak a csapdája ez, testvéreim. Másokra kihelyezni az én életemért való felelősséget. Aztán egy harmadik csapda, amit én szintén a halál csapdájának nevezek, az, hogy mindig győzni kell. Nem szabad veszíteni az életbe, csak győzni, csak nyerni, csak előre haladni, csak fölfelé haladni. És ha nem győzök, akkor nincs értelme az egésznek, és eldobom az életet. Figyeljük, hogy hogy harapózik el ez a lelkület, hogy vagy győzök, vagy eldobom az életet magamtól. Mert veszteni nem tudunk, holott az élet meggazdagodásának egyik titokzatos módja az, hogy veszítünk. Még mindig jár közénk egy drága, kedves testvérünk, már nagyon eljárt az idő fölötte, de Isten ad neki még erőt, hogy időnként eljöjjön. Nem fogom elfelejteni, amíg csak élek, azt a vallomást, amit előtt vagy 20-25 évvel tett. Elmondotta azt, hogy volt egy gyönyörű, szép, fiatal fia. Aztán jöttek a gyilas idők, elvitték tőle a fiát és megölték. És egyszer csak át kellett élni, hogy az ő egyetlen szerelmetes fia halott. Elmondta, hogy milyen irtózatos mélységbe zuhant ezáltal, hogy az egyetlen fiát elveszítette. Azt mondja, hogy egyszer csak az történt, hogy mintha ketté szakadtam volna, és az egyik részemet az irtatos mélységben kínlódott, vergődött, a másik részem pedig, mintha kezdte volna csodálni ezt, hogy micsoda az emberi élet. Mi az, hogy emberi szív, emberi érzés? Ilyen mélységek lehetségesek az emberi életben? Ez nem filozofálás volt, hanem valamiféle átélés, meggyőződésem szerint valamiféle isteni világosság, hogy miközben ott volt a szenvedések, gyötrelmek legmélyén, aközben átélte, hogy hát ilyen gazdag az ember lét, hogy ekkora mélységek, ekkora szenvedések, ekkora intenzitások lehetségesek az ember életben. Most erre nem hajlandó ma már az ember, hanem azt mondja, hogy csak a győzelem. Ha nincs győzelem, akkor nincs élet, akkor eldobom magamtól az életet. Nos, ezek ízelítők abból teszem, hogy a halál csapdái. És milyen csodálatos, hogy ime több ezer évvel ezelőtt valaki fölismerte már ezt a nagyszerű igazságot. Az Úrnak félelme, az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. Áldjon meg, segítsen minket Isten, hogy fölismerjük a reánk leselkedő csapdákat, és idejében az Úr félelme, az Úrral való kapcsolat, az Istennel való közösség által tudjuk kikerülni a halálnak a csapdáit. Most a továbbiakban ismét idézek, testvérem, de most nem a Bibliából, hanem megint Vörös Sándornak az írásaiból. Van egy megrendítő kis elmélkedése, ilyen címen, hogy nehéz óra. Néhány sort olvasok ebből a elmélkedéséből. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyül immár. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végig koronál népein, eljut a kerék és a tűz elveszték, a beszéd elveszték a négy kéz lábig. Megmenekül, ha millióféle kukac nyüzsgése helyett, mielőtt a külső világban sülögve forogva intézkedik, előbb felméri és rendezi benső világát. A megismert és rendezett benső túlnőnek egyéni mohóságaikon, egymással összeférnek, külső világukat is harmonikussá alakítják. Ez az egyetlen járható út. Miképpen a most elmúlt korszakban feltárták az anyagi világ rejtett erőit, kezdjük el immár feltárni a benső, testtelen hatalmakat. A múltbeli ember mindig másokat hódított meg, de a jövőbeli meghódítja önmagát. Ezért a sors maga meghódol előtte, és a csillagok. Aztán van egy kis verse ugyanennek a Vörös Sándornak, amelyiknek ez a különös címe van, hogy proto-homo. Homo embert jelent, proto-homo, ezt így lehetne magyarra fordítani, hogy előember. Természettudományban van egy ilyen gondolat a darwinisták, a fejlődés elmélet vallói között, hogy van az ember, aztán van az előember, aki már nem állat, de még nem ember. És hát tudósok ilyen kokonya leleteket találva fürkészik, hogy ez már ember, vagy ez még csak proto-homo, ez még csak előember. Hát ezt a tudományos vitát tartja szem előtt Vörös Sándor, amikor verset ír ilyen címen, hogy proto-homo előember. Néhány sor egész. az ember még nem ember, csak hadonászó, veszélyes kamasz. Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát. Szerinte tehát még nem vagyunk emberek, protohómók, előemberek. Egy kicsit közelebb az állatvilághoz, mint az igaz ember léphez. Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát. Íme testvérek, kiderül, hogy nem én találtam ki azt a két szót, ami végigvonul ezen az öt estén, belső világosság. Nem én találtam ki, mert Vörös Sándor használja ezt a kifejezést, de hát elárulható, hogy nem is ő találta ki. Megvolt ez már előtte, sőt még azt is elárulhatom, hogy nem a kereszténység találta ki. Jól lehet, az előző évszázadokban a kereszténységnek bizonyos intim köreiben, amelyek nem a pápaság vagy a legyház küzdelmek vagy a nagy reformáció vonalán, hanem intim körökben éltek keresztények, az ő világukban évszázadokon át ismeretes volt ez, hogy belső világosság. De még csak nem is ők találták ki, hanem a kereszténység előtt már több ezer év óta ismeretes ez a vallás igazi világában, a magasabb rendű vallások világában immár a kereszténység előtt is ismeretes volt ez, hogy belső világosság. És az emberiség történelme nagyjából aszerint alakult, hogy mit csinált az ember ezzel a belső világossággal. És testvérem, a te életem, meg az én életem is nagyjában úgy alakul, ahogyan ezzel a belső világossággal bánunk. Itt járunk az ember lét legmélyebb titkainál. Élet. Hogy lehet átfogó módon beszélni az életről? Hát úgy, ahogy tegnap már elkezdtem, most folytatom. Élni emberi módon azt jelenti, hogy kétdimenziós életet élni. Atyáimtól örökölt hiába való élet is bennem van, akárhogy rukkapálok, nem tudom megsemmisíteni. És isteni természet is van bennem. Ez a két dimenzió bennem együtt van, feszültséget okoz. Ez a feszültség kínos és gyönyörűséges, ez az ember lét. Ebben élünk, és ennek a kétdimenziós életnek jelentős pólusa, egyik pólusa a belső világosság, a másik pólusa, amit tegnap már erről beszélgettünk, az agytevékenység, a gondolkodás, a kísérletezés, a racionális élet. A racionális élet és a spirituális élet a maga feszültségében, együttesében, kínjában és gyönyörűségében az emberi élet, a keresztény emberi élet. És itt egy újszövetségi igét olvasok, és azon át szeretnék valamit még megvilágítani a testvéreimnek. A korintusi levélben van egy íge, a második korintusi levél 5. fejezetében, az új fordítás másként adja elénk a szöveget, mint ahogy megszoktuk a régiben. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ime új jött létre. Ha valaki emlékezik a régi fordításra, tudja, hogy ott az van, a régiek elmúltak, ime újjá lett minden. Ez a fordítás szerényebb. Figyeljük meg. Régiek elmúltak, ime újjá lett minden. Ez valami triumfalizmus, valami győzelmes fordítás. Ime minden újjá lett. ezzel szemben ez a javított fordítás így mondja, hogy a régi elmúlt, és ime új jött létre. Nem lett minden újjá. A régiben valami új jött. A régi televénybe egy új csíra került. És most abban a helyzetben vagyunk, hogy a régi is, meg az új is van. Barátkozzunk meg most ezzel a kifejezéssel, hogy átfedés. Elhoztam egy fehér lapot, meg egy színes lapot, ezen lehet szemlélni az átfedést. Egyik úgy, hogy ez a régi világ, ez meg az új világ. A kettőt egymásra lehet tenni, úgyhogy átfedik egymást egy bizonyos területen. Ez a régi világ, ez az új világ. Vannak emberek, akik csak a régi világban élnek. Itt a Földön olyan nincs, aki csak az új világban él. A mennyekben vannak atyáink, akik előre mentek. Azok már csak ebben az új világban élnek. De a hívő keresztjén ezen a kicsi területen van, ahol átfedés van. A régi átfedi az új. És egyszerre két világban élünk. Egyszerre két világnak az erőhatásaiban. A régi világ mindenestől hat reám, és az új világ is hat reám, és a keresztény értelmet ennek a két világnak az együttes hatásában, összjátékában élem, és nagy kérdés, hogy hogy dolgozzam fel ezt a két világot. Egy példán szeretném szemléltetni mindjárt ennek a két világnak az átfedését. Ezt a tényt gondoljuk meg, hogy férfiak és nők vagyunk. Ez, hogy férfi vagyok, sokkal inkább, sokkal messzebb menően meghatározza az egész életünket, mint gondolnák, mint bevalljuk. És a másik oldalon az, hogy valaki nő, az sokkal inkább meghatározza az egész életét, mint bevallja, elhiszi, tapasztalja, vagy meri tapasztalni. Mind haláli férfiak és nők vagyunk, és ez a régi világnak az előjátéka bennünk. Az új világról azt mondja Pál, Krisztusban nincs sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő. Jézus Krisztusban, a krisztusi új világban valóban szabaddá leszünk ettől. De tényleg annyira szabaddá, hogy most már teljesen nem számít azt, hogy férfi vagyok vagy nő. Nem az a becsületes vallomás, hogy egyszerre igaz mind a kettő. Mert átfedés van ezen a területen is, mint oly sok más területen. Egyfelől mindenestől férfi vagyok, az összes nyomorúságaival és áldásaival ennek a létformának. A másik nő az összes nyomorúságaival és kiváltságaival ennek az életformának. De ezt átfedi egy új világ, Krisztusban kiemelődöm, kiemel Krisztus engem ebből, és mégis benne vagy, benne hagy. És itt van az életnek egy nagyon fontos probléma, amikor ilyen átfedések vannak, akkor mit kell csinálni? Például mit kell csinálni a régi világgal? Mit kell csinálni azzal, hogy nő vagyok? Megtért, újjászületett, hívő, imádkozó nő vagyok, és mindezekkel együtt nő vagyok. A sajátosan női vonásokkal mit lehet csinálni? A legegyszerűbb mód lehazudni. Hogy én bennem ilyesmi nincs. Én már ezeken túl vagyok. Én már ezeken túl vagyok. Ne mondjátok ki testvérek ezt, mert csak becsapjátok magatokat. 90 évesen sem mondja ki egy férfi, vagy egy nő, hogy ő már ezen túl van. Nem akarok elmondani tapasztalataimból, de engem magam megrendített az, hogy valóban 80-90 éves férfi és nő, még mindig mennyire férfi és nő. Becsapja magát azok, hogy én ezen már túl vagyok, senki nincs a halála órájáig túl ezen. És mégis érvényes a másik is, hogy Krisztusban nincsen férfi és nő. Amikor igazán Krisztus hatások alá kerülök, akkor fölszabadít Krisztus. De valami módon mégiscsak újra meg újra ütközésbe kerül a régi világ, ez az átfedés. Ez az én keresztény életemnek egy állandó problémája, mit csináljak? Mondom, a legegyszerűbb lehazudni, hogy én bennem már az nincs. Aztán rossz módszer, nem kívánja Isten azt, hogy letapossam a régit. Hanem mi a megoldás? Fölemelni az újba. Nem letaposni, mert a letaposás nagyon veszélyes lélektani folyamat, úgy mondják a szakemberek, hogy elfojtás. Azon a címen, hogy én keresztény vagyok, elfojtom az embert magamban, és nagyon katasztrofális robbanásokat élünk át, aki így akarja az átfedést megoldani. Hanem igenis az a megoldás, hogy fölemelni, megszentelni a régi teremtést az új teremtésben, mint hogy van egy ilyen szép kifejezés, hogy elnyeli a halhatatlan azt, ami halandó. Van egy ilyen csodálatos elnyelés, hogy elnyeli az isteni, megszenteli, fölemeli, maradva a példánál, nem a szerelemnek, vagy akár a szexualitásnak a letaposása, aszketikus kiírtása, az Isten gondolata, hanem az, hogy még szebben szeretni, még tisztában, még szentebbül szeretni. Tehát itt van az ember létünknek egy csodálatos programja. Átfedésben élünk, és ezt tudomásul kell venni, ezt meg kell vallani, ezt realizálni kell, és átemelni, fölemelni mennyei dimenzióba azt, ami földi. Mert semmi sem csúnya, semmi sem tisztátalan, amit Isten teremtett, és a tisztának minden tiszta. Tehát fölemelni a mennyei dimenzióba, ez az Isten gondolat, és ez a mi keresztény életünknek a reális programja. És végezetül hangozzék Jézus szava az életre nézve, az a szó, ami bennem immár évtizedek óta muzsikál, nem tudom megállni, hogy most ne mondjam ki még egyszer. Azért itt mégiscsak a leghatalmasabb szó az, amit Jézus mondott ki, hogy tudni, több az élet. Több az élet, hogy nem a test, több az élet, hogy nem az öltözködés, a ruha, a pénz, a dicsőség, több az élet. És ahogy egyre jobban értem ezt a néhány betűt, hogy több az élet, ez igazából olyasmit jelent, hogy rányitja Jézus az életünket a többre, nyitottá tesz, szomjassá tesz, vágyakat ébreszt bennünk, látomásokat ébreszt, elindulunk a több felé, kapjuk a többet, és amikor megkaptuk a többet, akkor még mindig érvényes az, hogy és még ennél is több az élet. Ez a végső szava ma este, Jézus szava. Akkor élünk egészségesen, hogyha ennek a többnek a mágneses vonzásában élünk. Ez nem telhetetlenséget jelent, ez nem elégedetlenséget jelent. A keresztény élet az mindig ilyen dialektikus, ilyen dinamikus feszültségekbe valóért, hogy nagyon megelégedett vagyok, ahogy Pál apostol is mondja, hogy én ismerem a szegénységet, az éhezést, de ismerem a bővölködést, a jó lakást is. És hálát adok Istennek, ha az egyik életformát adja, és megköszönöm, ha átvezet a másikba. A többnek a szomjúsága, tehát nem elégedetlenséget jelent, hanem a hálaadás közepette, az Isten ígéreteibe fogózást, az Isten ajándékainak a látomását, és az afelé való zarándokolást. Több az élet. És megint csak visszatérek a két szóhoz, ennek a többnek a átvételi állomása az, amit ismételgetek, a belső világosság. A többre, a mindig többre, az igazán többre, az érvényes kincsre, amit a rozsda és a moly nem támadhat meg, tolvaj el nem rabolhat, az igazi többre, az igazi kincsre a belső világosságon át juthatok el. Úgyhogy Pál apostolnak a szava visszhangozzék Jézus szavára. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. A belső világosság egyetemes emberi ajándék. Azon belül az, hogy felragyog a Krisztus, az több. Valami több, mint amit minden ember kapott Istentől. Cserkedj fel, ébredj fel, és felragyog neked a Krisztus, és ebben a Krisztusban a több, ebben a Krisztusban a teljesség. Segítsen minket Isten, hogy ráálljunk erre az útra. Belső világosságban fölragyogjon a Krisztus, és így a több-több útjára lépjünk. Amen.